Tisztelt békesség, mindenkit sok szeretettel köszöntünk ismét a másik esti evangelizációs alkalmunkon. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik eljöttek közelről, távolról, más gyülekezetekből Isten hozott mindenkit, és nagyon sok szeretettel köszöntjük ismét a körünkben Sebők János tiszteltes urat, a Madi gyülekezet, Madi református gyülekezet lelkipásztorát, és kérjük újból Isten áldását a esti alkalomra, evangelizációs szolgálatra, hogy ő adjon nekünk halló fület, és így figyeljünk oda nyitott szívvel Isten igéjére. Foglaljunk helyet, az ének imádság alatt is, az alkalom egész ideje alatt nyugodtan maradjunk a helyünkön ülve, és kezdjük meg az alkalmunkat énekelve a 463. dicséretet, annak mind a négy versét. A 463. dicséret, mind a négy versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel vagyunk újra jelen ezen a helyen, amelyről hallottuk, hogy ez a te rendelőd. És Uram, azért jövünk, mert van mit rendbe rakni az életünkben, van mit kezelni, olyan dolgokat, amiket nem tudunk megoldani, terhelnek minket, nem tudunk szabadulni, mert olyan súllyal helyezkednek ránk, hogy képtelenek vagyunk ezeket magunkról letenni. De, Urunk, hozzuk azokat a problémáinkat is, amik ott vannak belől, amik nem látszanak mások előtt, de Te tudod, és mi is tudjuk, hogy szorongatnak minket a saját vágyaink, elképzeléseink, az, hogy sokszor nélküled akarjuk saját terveinket megvalósítani. Te látod, milyen fájdalmak, gondok, bajok vannak a szívünkben, milyen sérelmeket hordozunk, vagy sebeket, amikre nem találtunk eddig gyógyulást. Mert Uram, ebben a világban oly sok sebet lehet kapni, sokszor azoktól is, akik körülvesznek minket, vagy akik legközelebb hozzánk tartoznak. Néha akaratlanul is megsebezzük egymást, de köszönjük, hogy Te azt ígéred, hogy akarod, hogy meggyógyuljunk, felszabaduljunk, tisztuljon az életünk, és azért vagyunk itt, mert szeretnénk átélni azt a találkozást, amelyet oly sokan átéltek már veled, megtapasztalni, hogy ott a kereszt alatt lehullik minden teher, és hogyha fölnézünk rád, akkor meggyógyul az életünk úgy, mint ott a pusztában azoknak az élete, akik a kígyómarás után föltekintettek arra a póznára, amit Mózes állított, de Uram, a Te kereszted sokkal dicsőbb és sokkal jobban beszél, és sokkal hatalmasan árad a Te kegyelmed felőle, mint Uram arról a pósznáról. De add nekünk azt a hittel való mozdulatot, hogy most valóban rád nézzünk, hogy végre már el tudjunk tekinteni magunktól, emberektől, nem mástól várjuk a segítséget, csak egyedül tőled. Hadd legyen ott a szívünkben az a hittel való fölismerés, hogy Urunk, Te, Dávid fia, Jézus Krisztus, Te tudsz nekünk új látást, új gondolkodást és új szívet ajándékozni kegyelmedből, hogy járhassuk azt az utat, amelyre elhívsz az élet útját, és majd veled lehessünk, Uram, ott az örökké valóságban, a mennyei hajlékban, hiszen azt ígérted, hogy elmész helyet készíteni, és majd visszajössz, hogy azok, akik hisznek benned, majd veled menjenek, és veled legyenek ott. Áldott legyen ezért a Te neved, és kérünk szent lelkeddel, védj körül most bennünket, és szólíts meg, és tedd a szívünket befogadásra alkalmassá, tégy minket engedelmessé, hogy tegyük is azt, amit mondasz. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai alkalmunkon is. Hallgassuk meg azt az igét, amelyről ezen az estén szó lesz, amelyen keresztül az Úr üzenetet ad a mi számunkra. Ez írva található a Királyok második könyve 5. fejezetében, a 15. verstől a 19. versig terjedő szakaszban. Tehát a Királyok második könyve 5. fejezetének 15. versétől így van megírva Isten igéje. Azután Námán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és azt mondta, íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Azért most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig azt mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy nem fogadom el, bár unszolta, hogy fogadja el, de ő hajthatatlan volt. Ekkor azt mondta Námán, ha nem, kérlek, adja te szolgádnak ebből a földből annyit, amennyit egy pár összvér elbír. Mert a te szolgád többé nem áldozik, sem égő áldozattal, sem véres áldozattal idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Csak abban a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy amikor bemegy az én uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és az én kezemre támaszkodik, akkor én is meghajolhassak Rimmon templomában. Az, hogy meghajolok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ő azt felelte, menj el békességgel. Általában, amikor egy összefüggő ige szakaszról szoktunk szolgálni, és az első nap elolvassuk belőle azt a néhány verset, ami akkorra szól, aztán következő nap úgy szoktuk, hogy elolvassuk elejétől az egészet, de most nem így tettem, megmondom, hogy miért. Azért, mert ha jól emlékszem, tegnap elhangzott egy olyan, hogy olvassuk el ezt az egész történetet elejétől fogva. És én bízom abban, hogy a testvérek szeretik annyira az Isten igéjét, hogy ezt a házi feladatot végrehajtották, elkészítették, vagyis elolvasták ugye, az előzményeket. Viszont aki esetleg tegnap nem volt jelen, annak elmondom, hogy ugye egy nem zsidó ember van a történet középpontjában, egy arám férfi, aki külsőre rendben van. Irigyelt ember, hiszen úgy alakult az élete, hogy a király első embere lehetett. Nem tudjuk, hány év alatt érte el ezt a pozíciót, hogy mennyit kellett ezért neki dolgoznia, de ő a király legelső embere. Azt olvassuk róla, hogy erős vitéz, kitüntetéseket kap, szabadítást él át általa Arám népe. Ugye megtámadták az országot, és Námán hősiesen védte meg a hazáját, és ezért kitüntetik. De láttuk azt is, hogy az volt a probléma, hogy nem vette észre, hogy végül is nem ő szerezte a győzelmet, hanem az élő Isten ajándékozta ezt neki. Nem nyílt meg a szíve fölfelé, nem vette észre Isten jelzését, de jó, hogyha elcsendesedve magunkban nézünk, és fölteszik a kérdést, hogy vajon én észreveszem-e Isten jelzéseit az életemben. Mert Isten nem akkor szól először, amikor eljutok egy templomba, vagy kezembe veszem a Bibliát. Annyiféle módon próbál minket keresni, de meghalljuk-e a szavát? Ott lesz-e bennünk, hogy igen, ez nem tőlem van. Lehet, hogy elértem eredményeket. Lehet, hogy jól alakítottam az életet, de ez Isten ajándéka. De vajon eljutottunk-e ide? De Námán még a magaslatokban van, még nem nyit Isten felé, még így jó neki, de valami történik vele, egy nem várt esemény, mert Isten sokszor olyan váratlanul érkezik meg az életünkben, olyan területeken, amire nem vagyunk fölkészülve, és ő a legrosszabb dolgokat is fel tudja használni arra, hogy abból áldást hozzon ki. Ugye Námán leprás lesz, gyógyíthatatlan betegségbe esik, és ő maga is tudja, hogy itten nem biztos, hogy lesz folytatás, nem biztos, hogy tovább építheti a karrierjét, de Isten utána nyúl, és olyan jó látni azt, hogy egy olyan embert, aki kívül van Isten népén, kívül van a gyülekezeten, Isten keresi. És így keresi ma is a mi életünket, és azokat, akik még kívül vannak. Lehet, hogy történik egy olyan esemény, amire nem számítottunk, egy betegség, egy katasztrófa, vagy egy olyan dolog, amit nem értünk, miért velünk történik, de jó, hogyha ilyenkor föltesszük a kérdést, hogy mi a célja ezzel Istennek. Hogy egyszerűen megállunk, és kérdezünk, és nem elutasítunk, és nem megharagszunk Istenre, hogy hát igen, miért nincs ott, miért nem óvott meg, hanem megkérdezzük, mit akar ezzel az Isten? Mi a célja? Mert nem véletlenül történt. Mint ahogy láttuk a kislány életébe, egy izraeli kislány elrabolnak otthonról. És ez a kislány nem azt mondja, és nem panaszolja, hogy miért pont én? És miért kell ilyen szörnyűséget átélnem? Hiszen a mai napokban is látjuk azt, hogyha egy másik országból betörnek Egy országba is onnan foglyokat visznek, milyen híreket hallunk, megerőszakolják, megcsonkolják, megverik, bebörtönzik. Ki tudja, min ment ez a kislány körös keresztül, és nem azt mondja, hogy jaj, hát miért? Hanem azt, hogy Uram, mi a célod ezzel? Mit akarsz elérni ezzel az én életemben? És jó, ha föl tudjuk ezt a kérdést tenni. Mit akar Isten? Miért alakítja én így az életemet, és tudok rezonálni az ő akaratára? Tehát Námán életében is jön egy változás, és ez a kislány, aki fogoly, aki rabszolga, ez segíti majd Isten felé, a gyógyulás felé. Mert Istennek ott is vannak eszközei, ahol mi nem gondoljuk. A másik oldaláról nézve pedig, testvéreim, sokszor mi föltesszük a kérdést, hogy én hogyan is szolgálhatnék az Úrnak. Én olyan egyszerű vagyok, én nem tudok semmi különlegeset, semmi rendkívülit. És mit látunk? Hogy ott, ahol vagyunk, a magunk helyén, ahova az Úr állított, vagy ahova éppen küldött, fel tud használni. Ahogy ezt a kislányt fel tudta használni. Ha nyitott a szívem az Úr felé, akkor eszköze lehetek ott, ahol vagyok. Különösen, ha arra hangolódok rá, hogy ne magammal foglalkozzak, ne magamat sirassam, hanem azt nézem, Uram, hogy tudok itt szolgálni? Hogy dicsőíthetem én itt a te nevedet? És a kislány szem előtt ez a cél lebegett. És amikor hall arról, hogy Námán beteg, akkor elmondja, hogy van proféta, van egy Isten, egy élő Isten, akinek Elizeus a szolgája, és az az élő Isten meg tud téged gyógyítani. Ez csodálatos bizonságtétel, és bár ezt tudnánk mi is beleközvetíteni a környezetünkbe, azoknak, akik elakadnak, elcsüggednek, súlyos terheket hordoznak, hogy nem kell összeroppanni, nem kell elkeseredni, nem kell feladni, nem kell eldobni magunktól az életet, mert van egy élő Isten. Hogy ismerem Jézus Krisztust, és a názáreti Jézus Krisztus nevében, ha hiszel, akkor az életed rendbe jöhet. Gondoljunk csak Pál apostolra, a Filippi beli börtönben. Neki is meg lett volna az oka, hogy csak magára gondoljon. Ne törődjön senkivel. De mi történt, ugye, ahogy ott bizonságot tesz, és általa meggyógyul egy jövendő mondó kislány, és ezzel a gazdái nagy jövedelemtől esnek el, de az a lány szabad lesz, meggyógyul, de a gazdáinak nem tetszik. Mint a mai világ. Ugye, ha valaki beleszól az életembe, és kevesebb pénzem lesz, az már ellenségem. Ne szóljon bele a pénzügyeimbe, még az Isten se. És ezek is úgy gondolták, megverték Pált, börtönbe zárták, nagyon megbotozták, össze volt törve neki a teste, és még ráadásul kalodába is belecsukják, és ott van a börtönben, gonosztevők között, és el lehetne keseredni. Mondhatná azt, hogy nekem ebből az apostolkodásból, ebből a misszióból elegem van. Kösz Jézus! Hát ha ez ezzel jár, hogy mindenütt megvernek, majdnem halálra köveznek, akkor nekem ebből elég. És nem ezt látjuk. Összetörtem sebekkel imádkozik. És énekkel dicsőíti az Istent. Hát nem fantasztikus? Minket jelenleg még nem törnek úgy össze a hitünkért, mint Pált. Még nem kapunk a hitünkért olyan fizikai sebeket, mint Pál. Lehet, hogy lelkit igen, egy-két szúrást igen. De mit kezdünk vele? Az apostol oda viszi az Úr elé, imádkozik, dicsőíti az Istent, és az az imádság sem jajgatás volt, nem magát sajnálta, nem az ellenségeit szitta, nem átkot kért. Az olyan imádság volt, hogy megrendült a börtön. A testvéreim, mi nem börtönben, mi rendelőben vagyunk, azt mondtuk tegnap. Bár tudnánk úgy imádkozni most, hogy megrendül ez a hely. Hogy megrendül, nem úgy, hogy összedől az épület, hanem átéljük, hogy itt van az Isten. És az életünk rendül meg, a szívünk, és elindul valami. És testvéreim, amikor a börtönőr meglátja, hogy Megrendült a börtön, kinyíltak az ajtók, lehultak a bilincsek, a kardjába akart dőlni, úgy lát, el kell dobni az életemet, mert úgyis felelősségre vonnak, és halálos ítélet. Hát ha egy börtönőrtől elmennek a rabok, akkor az halálos ítélet. Nem jól végezte a feladatát, és Pál odafigyel rá, és azt mondja neki, hogy ne tégy kárt magadba. Ó testvéreim, hány ember van körülöttünk, aki kárt tesz magában, vagy kárt akar tenni. Mert sok mindennel lehet kárt tenni. Az itallal, a kábítószerrel, a cigarettával, a játékszenvedéllyel, a pornófüggőséggel, számítógépfüggőséggel, mennyi mindennel. És oda tudunk szólni, hogy ne tégy kárt magadba. Ne tégy kárt, mert az élet Isten ajándéka. Kaptad, és ne dobd el akkor se, ha még az anyaméhben hordozod, de azt javasolják, hogy el kell vetetni. Tudjuk azt mondani, hogy gondold át, gyere az Úrhoz, ő adta, védd az életet, légy hálás érte. Tudjuk mondani, vagy annak, aki úgy nyilatkozik, vagy olyan jelzéseket ad, mint ez a börtönőr, hogy el akarom dobni az életet magamtól, mert nem látom az értelmét, akkor oda tudjuk-e segíteni, tudunk-e nyomokat mutatni, hogy nézd, van valaki, aki téged is szeret. Ha úgy érzed, hogy elhagyott mindenki, és senki nem szeret, de ez nem igaz, mert valaki van, aki úgy szeretett, hogy az életét adta érted, gyere hozzá, és még lehet vele talpra állni, újra kezdeni. És mit mond, ugye, hogy mit tegyek, kérdezi a börtönőr, és Pál így felel, hogy így az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Hát Jézus Krisztusra szabad és kell nekünk is mutatni. Ő általa jöhetünk ki a mélységből, és üdvözülhetünk, vagyis élhetjük át, hogy Jézusért megbocsátatnak a bűneink, és üdvösségünk, örök életünk van. Így van, tehát ez a kislány elmondja, a fővezér pedig elindul, és nem akarja úgy, ahogy majd Elizeustól megtudja, hogyan is kell, mit is kell tennie neki. Mindenre fölkészült, csak arra nem, hogy azt mondják annyi a dolgot, hogy menj el a Jordánba, merülj meg 7-szer, és meg fogsz tisztulni. És a szolgái beszélik rá, hogy végül is elmegyen, menjen, megtegye ezt a kis utat, ezt a kis dolgot. Ó testvéreim, ugye sokszor jöjj az Úrhoz, jöjj a gyülekezetbe, vedd kézbe a Bibliát, ez a mi utunk. Amikor keresünk, amikor azt akarjuk, hogy rendbe jöjjön az életünk, és ez egy olyan kicsi út. De gondoljunk arra, hogy a názáreti Jézus, az Isten fia egy sokkal nagyobb utat tett meg, elhagyta a menny dicsőségét, egy olyan világot, testvéreim, hagyott ott értünk, ahova mi vágyakozunk. Ahova mi vágyunk, ahol szeretnénk ott lenni. Mi szeretnénk majd ott lenni Istennel, látni az ő orcáját, szeretnénk átélni, hogy Isten van mindenekben, szeretnénk, hogy ő legyen a mi világosságunk, a mi napunk, hogy örülhessünk, és ő onnan jött el, az Atya világából, amihez hasonlítható, amihez fogható nincs, és rájött erre a földre, és annak is a mélységeibe, egy jászol bölcsőbe született meg értünk, állatok közé jött értünk, és nem húzta a vállát, hogy oda, abba büdösbe, a trágya szagba, az istállóba. És Gyökösi Endre fogalmaz úgy, hogy azért jött el Jézus, született meg egy istállóban, hogy megszülethessen a mi istálló szívünkben. Ezt ő mondja. De tényleg, testvéreim, sokszor milyen a mi szívünk? Mennyi minden van benne, és Jézus kész eljönni a mi szívünkbe, a mi életünkbe, hogy ott megszülessen. Tehát ezt a kis utat nekünk kell őhozzá megtenni, mert ő már megtette a nagyobbat felénk, és amikor aztán hallgat a szolgái tanácsára, Námán, akik azt mondják, hát ide figyelj, azt mondták neki, atyám, tehát igazán nagy ember volt ez a Námán, atyámnak szólítják, és ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked a próféta, akkor nem tetted volna meg, akkor ezt a kicsit, akkor csak ennyit mond, hogy fürödj meg és megtisztulsz, ezt nem teheted meg. De nagy ember, atyámnak szólítják, és bizony az ő életében is van olyan pont, ahol kicsi, ahol tehetetlen. Mi sokszor mutatjuk kifelé, milyen nagyok vagyunk, de mi az az életemben, az a probléma, ahol kicsi vagyok. Azt kell mondani, hogy tehetetlen, akár a saját életem, vagy a gyermekeink élete, a családunk élete, vagy a munkánk, azt mondom, kicsi, mert itt nem tudok mit tenni. És de jó, hogyha eljut akkor a szívünkig, hogy de oda vihetem ezt is, ezeket is Jézushoz. Tehát tedd meg azt, amit a próféta mond, azt a kicsit, és fürödj meg. És azt látjuk, hogy ez az ember hallgat rájuk, megteszi. És nagy dolog, mert ugye először el akart menni, anélkül, hogy kipróbálja. Megmondják neki, hogy ide figyelj, csak meg kell fürödni, és megtisztulhatsz. De ez neki méltóságon aluli. Ő valami nagyobbat vár. Ő úgy gondolja, hogy itt valami olyan helyzet lesz, mint dr. Bubó rendelőjébe, hogy diktál a beteg, és írja az orvos, majd ő megmondja, hogy hogyan akarok meggyógyulni, és akkor majd a próféta azt szerint írja a receptet, azt szerint gyógyít, de nem. És hányszor vagyunk mi is így? És akkor megsértőd, és elmegy. Anélkül kipróbálná. És hány ember van, testvérem, elutasítja az Istent. Nem kell, nincs Isten. Biblia, de nem veszi kezébe. Nem veszi ezt a fáradtságot, hogy próbáljam ki. Hogy próbáljam ki. Ha maga Isten kér, ezt mondja a Zsoltárok 50. Zsoltár 15. versében, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged. De próbáld ki, gyere, hív segítségül, keres föl. Hát az Úr Jézus életében, idejében is így tettek sokan, oda mentek, és kipróbálták. Hall valaki róla, hogy milyen betegeket tud meggyógyítani. Ugye már tegnap is említettem, leprások is mentek. Hallottak Jézusról. Na megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Igaz, hogy nem segített senki és semmi, vagy a vérfolyásos asszony. Hány orvost fölkeresett, és nem gyógyult meg. És amikor hall Jézusról, nem azt mondja, hogy ugyan már pénzem sincs, tönkrementem, már ő sem segíthet rajtam. Na azt mondja, kipróbálom. Elmegyek. Hát mi baj származhat belőle? Hát mi baj lesz abból, ha kézbe veszem a Bibliát, elkezdem olvasni, és meggyőződöm róla, hogy tényleg igaz-e? Vagy eljövök egy Isten tiszteletre, és meghallgatom az ige hirdetést, és magam győződök meg arról, hogy miről van szó. És ez az ember, amikor elmegy, és megteszi, amit kér az Úr a prófétán keresztül, akkor átéli, hogy meggyógyul. Azt olvastuk, megújult a teste, olyan lett, mint egy kisgyermek teste, egy teljesen megtisztult, újjászületett ez az ember, új lett, olyat kapott, amire nem is számított. Mert Isten, a meglepetések Istene, és de jó, hogyha hallgatunk a szavára, komolyan vesszük, amit mond, és akkor átéljük azt, amit mond. Tulajdonképpen Námán itt azt éli át, hogy eddig az életében mindig ő próbálkozott. Mindig ő akart valamit elérni, vagy amikor beteg lett, ő próbálta megoldani, pénze volt, megkereste a lehetőségeket, még ide is úgy jön egy rakat pénzzel, mert úgy gondolta, hogy majd ő a pénzével, a vagyonával eléri, hogy meggyógyítsák, sőt, még a királytól is kapott ajánlólevelet. És most itt meg kell neki tanulni azt, hogy a gyógyulás, az életváltozás akkor jön, ha elengedem, ha nem én próbálkozom, hanem engedem, hogy az Isten kezdjen valamit az életemmel. Van egy gyerekeknek szóló könyv, illetve egy sorozatnak egy könyve, lehet, hogy vannak, akik ismerik, ugye a Narnia krónikái, C.S. Lewis írta, és abban az egyik kötetben olvassuk azt, hogy az itt gyerek szereplőkről van ugye szó, eljutnak Narniába, ahol egy egész más világban, annak a Narniának az ura, a nagy oroszlán, Aszlán, ő tud szabadítani, gyógyítani, ő szabadítja meg a gonosz boszorkány hatalmától Narniát, és amikor egy három gyerek újra átkerül Narniába, és nagy kalandokon mennek keresztül hajóval, mennek, hogy majd eljussanak Aszlan országába. Az egyik gyerek, aki ezt az egészet nem hitte, mesének tartotta Aszlánt is, meg mindent, és akarata ellenére került oda, egyszer bemegy egy barlangba, és a barlangba nagy kincseket lát, és akkor megörül, ez mind az enyém lesz. Ó, a többieknek nem fogom elárulni, úgyis mindig gonoszak velem, na most megkapják. És akkor talál ott egy karkötőt, fölhúzza a kezére, de elálmosodik, elalszik, és egyszer, amikor fölébred, valami furcsát vesz észre, és azt látja, hogy mintha mellette valami sárkány lenne. Mert átalakult sárkánynak, és a saját lábát egy másik sárkány lábának látja, de egy idő után szembesül vele, hogy ő az a sárkány, átalakult. És még ezt is arra használja föl, hogy majd tudja ijesztgetni azokat, akikkel jött Narniába. És azonban egy idő után belefárad ebbe, rádöbben, hogy ő ember, és már nem lehet többé ember. Rádöbben, hogy ő volt gonosz a többiekkel, és egyszer csak átéli, hogy Aszlán megjelenik neki, a nagy oroszlán, és elviszi őt egy nagy forráshoz, és azt mondja, hogy ha ebbe a forrásba belemész, megtisztulsz, megújulsz, de előbb le kell vetni ezt a sárkány gúnyát. És akkor Justiz, ez a fiú, aki sárkányá lett, elkezdi tépdesni magáról a bőrt, letépi, belemegy a vízbe, kijön, de újra ott a sárkánybőr. Nem változik semmi, ez megtörténik háromszor. És akkor Aszlán odalép mellé, és azt mondja neki, hogy engedd, hogy én vetköztesselek le. Engedd, hogy én vegyem le ezt a sárkánybőrt rólad. Na, ide kell eljutni. És akkor Aszlán leveszi róla, majd bemegy a forrásba, újra fiúvá változik, és megújul. Na, ennek az a lényege, testvéreim, hogy sok egyéni küzdelem után engedjük, sőt, itt a fiúnak az volt a problémája, hogy amikor azt mondta neki az oroszlán, vesd le a ruhát, azt kellett volna mondani, én nem tudom. Vedd le rólam, te! Így kéne kezdeni. Nem is engedni, hogy küszködök, próbálkodok, és majd amikor nem sikerül, akkor megyek a mélységben összetörve, hogy uram, könyörülj, hanem előre mondhatom, hogy nekem ez nem megy. Vedd le rólam, könyörülj rajtam, mert te meg tudod tenni. Újjá tudott tenni az életemet. Nagy az Úr, hogy ide eljussunk, hogy kimondom, te kezdj velem valamit, mert Uram, én már nem tudok. Amikor meggyógyul, kijön a vízből, azt olvassuk, azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. És ez úgy megragadott, mert azután visszatért. Úgy gondolna az ember, hogy visszatér az országába. Kijöttem a folyóból, meggyógyultam, egészséges lettem, vágtatok haza a családhoz, a királyhoz, és megmutatni, hogy meggyógyultam, és ne gondolkozzon helyettesben, hanem továbbra is maradok ott a pozícióba. És nem ezt teszi, hanem a prófétához megy vissza, ahhoz, akitől elvágtatott. És úgy látom, hogy ebbe benne van az, hogy Ez az ember ott, ahogy megfürdött és átéli, hogy rendben jön az élete, ez más emberré lesz, ott a szívében, tehát nem csak a teste gyógyult meg. Nehogy arra koncentráljunk, hogy de jó, ez egy gyógyíthatatlan beteg, elment, kereste az Istent, meggyógyult a betegségéből, és élhette tovább az életét. Ez az ember belülről is meggyógyult. Mert az az igazi gyógyulás. Az az igazi rendbejövetel, amikor a szívemben, a lényemben is gyógyulok. Nem csak fizikailag. Mert testvéreim, lehet, hogy nem gyógyulunk meg fizikailag, de ha belül meggyógyulok, ha új életem van, akkor örök életre jutok. És lehetek egészséges. És mehetek a kárhozatra. Ha belülről nem lettem újjá, ha nem találkoztam Krisztussal, és nem adtam át az életem a bűneimmel együtt, és most már nem neki élek, akkor bármilyen egészséges vagyok, a kárhozatra megyek. Tehát ezt jó látni, hogy ő teljes gyógyulást ad. És nem csak annak van szüksége Jézusra, aki testileg beteg, hanem az egészségesnek is. Námánnak már akkor szüksége volt Krisztusra, amikor még nem jelentek meg a leprafoltok, csak nem vette észre. Tehát belülről más emberré lesz, és rájön valamire, ami azelőtt hiányzott az életéből. Rájött arra, hogy ezt a gyógyulást nem ő ért el. Nem a gyógyvíz, mert a Jordán nem volt gyógyvíz, egy sáros, pocsolyás folyó. Ő maga mondta, hogy az otthoni folyók sokkal jobbak. Nem a pénze, mert nem tudott fizetni. Ezt Isten végezte el. Kapta a gyógyulást. És most visszamegy, hogy megköszönje. Visszamegy a prófétához, hogy megköszönje. És ez hiányzott az életéből. Ahogy tegnap hallottuk, a hála hiányzott az életéből. És most megjelenik a hála. Most már vissza tud menni, hálát tud adni. Most már nem derogál neki, hogy ahhoz a kunyhóhoz menjek el. Sőt, azt olvassuk, bement. És ehhez mit kell tenni, testvéreim, hogy bemenjen? Azt, amit korábban nem tett meg. A gőgös, bár halálos beteg, fővezér nem alászkodik oda, hogy bemenjen egy szegény proféta viskójába. És ez is a változást mutatja, hogy most bemegy. És mi kell hozzá? Leszáll a trónról, vagyis a kocsiról. Leszáll a kocsiról. De ez azt is mutatja, testvéreim, hogy leszállt a saját szívének a trónjáról. Mert az a legnagyobb bajunk, hogy mi megszületünk, van a szívünkben egy trón, és azon a trónon mi ülünk. Azon mi erősödünk meg, és mindig mi uralkodunk, ugye a trón az uralkodást jelenti. Mi uralkodunk, mi igazítjuk a saját életünket, mondhatnám úgy is, mi vagyunk saját magunk főnökei, meg aztán a másiké is. Mert uralkodni azt nagyon tudunk, különösen a másikon. És most eljutott oda ez a Námán, hogy már nem ő ül a trónon, lejött onnan, és átengedte a helyet az élő Istennek. Most már Isten irányítja. És ezért tud visszajönni. Isten azt mondja, hogy nem hazafelé vezet az irány, hanem Elizeus kunyhójához vezet az irány, és ő megteszi. És erre van szükségünk nekünk is, testvéreim, hogy ez az egészséges rend helyreálljon az életünkbe. Az egészséges rend pedig az, amit úgy mondunk, mert valószínűleg ezt az igét tudjuk, amikor a nagy parancsolatot a KT-ba is benne van, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát mit mond Jézus? Szeresd az Urat, első az Úr. Ez a helyes sorrend. A következő a fele barát. Tehát fölállít egy dobogót, és azt mondja, a legmagasabb foka Istené. A második fok az a fele baráté. A harmadik hely az a tied. Te vagy az utolsó. És testvéreim, pont ezért van annyi nyomorúság ebbe a világba. meg a mi életünkben is, mert mi nem a helyes sorrend szerint élünk. Rossz a sorrendünk. Mi a sorrendünk? Tanítónéni van itt, ha jól tudom. Hogy tanítjuk nyelvtanórán? Ez a mi sorrendünk. A személyes név másokat. Na itt a baj. Na ez az életünk nyomorúsága. Hogy nem csak a nyelvtanórán ez a sorrend, hanem az életben is. Én. Az én akaratom érvényesüljön. Én kapjam meg mindig. Én legyek a középpont. Körülöttem forogjon a világ. És ezért van sok nyomorúság. És akkor változnak a dolgok, ha helyére áll az isteni rend. Hogy ő lesz az első, és én meg az utolsó. És jól ez megtörténik, ott nagy változások mennek végbe, az egyéni életbe, a kapcsolatokba. Tehát bement a prófétához, megállt előtte, és szól, megvallja, hogy most már tudom, nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Aztán folytatja, fogadd el, kérlek ezt az ajándékot a te szolgától. Hát, itt már látszik ez. Hát, amikor először megérkezett, nem így gondolta, hogy Elizeus a nagyobb, ő a szolgája. Ő volt a főnök. Hát ő a hadseregparancsnok. Egy másik országnak a király után az első embere. És most azt mondja, szolgád. Szolgád vagyok. Mondhatnám azt, hogy azonos szintre helyezi magát azzal a kislánnyal, akit elrabolt, aki most a felesége szolgálja. Azt mondja, én olyan szolga vagyok, mert látja Elizeusban az Istent. Nem Elizeust látja nagyobbnak, hanem Elizeusban látja az élő Istent. És ez csodálatos. Hogy látom én magam? Én is így, szolgaként. Én is így. Mert mit is mond a mi Urunk, aki nagy akar lenni, közöttetek legyen mindannyiótok szolgája. Hát annyi sok szép igénk van, de kirakunk falra, betesszük könyves jelzőként a Bibliába, vagy más könyvbe, de nem tudom, van-e olyan fali táblánk, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Nézzük meg, van-e otthon a falon, úgy szemünk előtt ilyen ige. Olyan van, hogy megáldalak, olyan van, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ne félj csak, higgy, mindenre van erőm a Krisztusban, és így tovább. De van-e ilyen igénk? És ez az ember eljutott oda, hogy ő csak szolga. Az Isten előtt csak szolga. Ez azt is jelenti, hogy most már megfordult a dolog. Ő szolgaként jön az Isten elé, és várja az ő parancsát. Várja, hogy mit mond neki az Isten. Most már kész rendelkezésére áll. Na ez az igazi hívő élet. Az egyik része, hogy igen, eljárok gyülekezetbe, olvasom a Bibliát, de nem állhatunk meg itt, a következő az, hogy Uram, én a te szolgád vagyok. És mondd, hogy mit is tegyek. Íme most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön. Megvallja Elizeusnak, hogy fölismerte, tehát az élete gyógyulása által, a nagy tapasztalat által eljutott oda, hogy nincs más Isten. Nincs más Isten, csak Izrael Istene, mert az élő, az cselekszik. Mennyi istenség volt Arámban, az ő országában, hány oltár lehetett ott, és bizonyára, amikor megjelent a lepra az életében, akkor ment egyik helyről a másikra, kérte a segítséget, és egy se tudta meggyógyítani. És ezért vallja, hogy azok nem istenek, azok csak bálványok. Isten az, aki újjátette az életét, Ebből megérti, hogy Isten élő Isten, aki tud cselekedni. Hogy az egész földön nincs máshol Isten, csak Izraelben. És jó ez, ha mi is látjuk. Az egész földön nincs más Isten, csak a Biblia Istene. Nincs más Isten, csak a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya. És nincs más megváltó, csak a názáreti Jézus Krisztus. Akkor is, ha ma ugyanúgy rengeteg vallás van a földön, azok nem istenek, azok csak bálványok. Egyetlen Isten van, az Atya, ő hozzá egyetlen út vezet, Jézus Krisztus. Nincs más út, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja Jézus. Sem más, sem cselekedet, semmi nem vezet hozzá, csak egyedül Jézus, egyedül az ő keresztje, ami összeköti a mi világunkat az ő világával. Csak a kereszt. Ez az egyedüli híd. És erre nekünk kell rálépni. A vallomás után ki akarja fejezni az ő háláját, hogy most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgáttól. Tehát azt mondtuk, hogy Námán, amikor megfürdött, megtisztult, újjá lett, mint egy kisgyermek, újjá született, de ez nem elég. El kell indulni a növekedés útján, a hitben való növekedés útján. Nem elég az, hogy megkereszteltek, megkonfirmáltam, eljárok nagy ünnepeken, vagy az életem eseményeihez igénybe veszem az egyház szolgálatát, házasságkötéskor, keresztelőkor, temetéskor, nem elég. Növekedni kell a hitünkben, és ennek az embernek is növekednie kell. Mert ugye meggyógyult, látja, hogy nem tett érte semmit, de még mindig azért úgy gondolja valahol, hogy fizetni kell érte. Mert ez a normális, ugye? Elmegyünk bárhova, semmit nem kapunk, ingyen. Semmit. Mindenért fizetni kell. Bár én úgy látom, hogy ennek a világnak ez a nyomorúsága. Nagyon mondjuk, hogy milyen fejlettek vagyunk, milyen okosok vagyunk, mennyi nagyszerű dolgot felfedeztünk, kitaláltunk, elkészítettünk, és ez igaz. De azért gondoljuk el, amikor arról szólnak a hírek, hogy valahol van egy súlyosan beteg kisgyermek, és életmentő, vagy nagyon komplikált beavatkozásra van szüksége, esetleg azt a műtétet, beavatkozást csak külföldön tudják elvégezni, akkor mi történik? Akkor kérni kell, meg kell szólítani a közösséget, hogy legyenek szívesek ma adakozni, mert a gyermekünk csak akkor részesülhet abban a műtétben. Miről van szó? Miről van szó? Csak annak, aki meg tudja fizetni? És aki nem, az maradhat beteg, az meg is halhat. Ezen el kell gondolkodnunk. El kell gondolkodnunk. És mi történik? Így gondolkozik ez a Námán is. Hát én kaptam gyógyulást, ezt meg kell fizetni. És kicsit ugye ebben mindig benne van az, hogy ha fizetek, akkor én rendelkezem. Ha én fizetek, akkor megmondhatom majd az akaratomat is. És ezért veszélyes, amikor az egyház is beleesik ebbe, fizetnek neki, de akkor az azt jelenti, hogy megmondják az elvárást is. Még kicsibe is sokszor lehet látni, ugye a rendszerváltás után, de különösen ott a ezredforduló környékén, majdnem elindultunk egy ilyen szolgáltató központ felé. Az emberek azt hitték, hogy ha valamikor szükségünk van egyházra, lelkészre, akkor fizetek, és ő azt fogja csinálni, amit én mondok. Ugye, különösen temetéskor, fizetek előre, megmondom, hogy miért akarok, mit beszéljenek, mit ne beszéljenek. Ugye? És így volt Námán is még valahol, és meg kell tanulnia, hogy ez nem így működik. Nem így működik. Az Isten országa egy fordított királyság. Ott másképp mennek a dolgok, és nem úgy, hogy az ember megszerzi, megfizeti, kierőszakolja, hanem ott lehet kérni, és kapunk. És majd mondja Elizeus, hogy nem fogadom el, ugye nem fogadom el ezt az ajándékot, visszautasítja, és ebből meg kell tudnia, hogy ez ajándék. Ajándék. Ez nem lehet megvásárolni. Isten kegyelme, ajándék. Nem lehet megvásárolni, nem lehet kiérdemelni, csak elfogadni lehet. És ehhez mire van szükség? Hogy üres legyen a kezünk. Ugye a kezünk tele van, és akarnak nekünk valamit adni, nem tudjuk átvenni. Ugye mind a két kezem tele. Most a tiszteletes asszony akarna nekem ideadni valamit, hogy tudom elfogadni? Hogy tudom átvenni? Ha most tele a kezem, hogy tudom megfogni azt a poharat? Szabad válaszolni. Azért mondom. Tessék, hogy tudom-e? Tessék? Le kell tenni. Nagyszerű. Így van. Le kell tenni. Mert amíg görcsösen szorongatjuk a magunk kincseit, elképzeléseit, addig nem tudjuk átvenni az ajándékot. Le kell tenni, hogy elfogadhassuk, hogy üres legyen a kezünk, és az Isten ezt a kezet meg tudja tölteni, vagy azt a szívet, mivel van tele a szívem, ami miatt nem fér be az Isten ajándéka. Mivel van tele? És engedjük, hogy Isten kiöntse belőle azt, ami megtölti a régi életünk tartalmait, gondolkodásunkat, a bűneinket, a régi természetünket, szokásainkat, mert csak üresbe lehet tölteni, üres edénybe. És tehát Námánnak ezt meg kell tanulni, hogy nem ő ad ajándékot, hanem ő kapott. Ő nem adhat Istennek ajándékot, ő csak elfogadhat. Mert Isten ajándékozó Isten. De az is benne van és megszólított, hogy Elizeusnak tulajdonképpen ez próba. A nem hívőnek át kell élni, hogy ajándék, a hívőnek pedig egy próba. Ugye ott van Elizeus, vannak prófétái is. Ha tovább olvassuk a történetet, akkor látjuk is, hogy van, aki másképp gondolja. Egy próféta tanítvány, Géházi, majd úgy gondolja, hogy az öregnek elment az esze. Ennyi kincset elutasítani, ennyi pénzt. Hát micsoda palotát lehetne a viskó helyére építeni? Milyen jól élhetnénk, és különben is, ha megszolgálta. És Elizeus elutasítja, nem, mert Isten ajándékai megfizethetetlenek, újra hadd mondjam, és legyen itt előttünk. De ott van-e a szívünkben, amikor Sátán így próbál bennünket támadni? Ott van, hogy el tudom utasítani, hogy nem lehet megfizetni. Én ezt nem fogadhatom el, mert ha elfogadom, hiteltelenné teszem a kegyelmet. Mert akkor, ha elfogadja Elizeus, Námán úgy megy el valahol mégis, hogy azért én megfizettem érte. Azért otthon ez nem lesz bizonyságtétel, mert hazamegy is, hol a kincs? Hát azt fizettem. Nem lesz bizonyságtétel. De ha hazamegy a megpakolt szekérrel, és azt mondják, mi az, meggyógyultál, és a kincset is odaosztad? Igen. Hát hogyan? Kegyelemből, ingyen, ajándék. Mert az Isten országa ajándékozásra épül. De jó lenne, ha ezt megtanulnánk. És unszolja őt, hogy fogadja el, de hajthatatlan marad. Na ez egy nehéz dolog. Mert elsőre csípőből elutasítjuk, ugye? Mert ez illik. És egyébként is ez más dolgokban is ugye így van. Elmegyünk valahova. Tiszteletes úr, tiszteletes asszony, hazai, jó kis pálinka, borocska, egyéb dolog, tessék. Elsőre még lehet azt mondani, köszönöm, nem kérek. De aztán kínálnak másodjára, harmadjára. És tudom-e azt mondani, hogy nem? Tudom-e azt mondani, ha pénzt, borítékot, bármit, hogy nem? Mert az nem lenne bizonyságtétel. Ugye elsőre el tudjuk. És ez ragadott meg, hogy hajthatatlan volt a proféta. Tudta, hogy mit kell tenni, és amellett kitartott. Akárhogy unszolták. És ki tudunk-e tartani mi is, az ige mellett, az Úr útmutatásai mellett, a meggyőződésünk mellett, akkor is, ha unszolnak. Ne essünk bele abba a hibába, hogy azt mondja, mint a Jézus mondja ugye a példázatban, mikor megy az a szegény asszony a bíróhoz, és ugye addig zaklatja, rágja a fülét, hogy intézd már el az ügyemet, és mit mond? Jaj, már belefáradtam, meguntam, ne gyötörjön ez engem, ne jöjjön, de elintézem. Na, nehogy beleessünk ebbe a csapdába, hogy már meguntuk, ne gyötörjenek, elfogadom. Mert mindig az a lényeg, hogy a bizonyságtétel, hogy ezt hogy fogják érteni. És hogyha ez a bizonyságtételünket hiteltelenné teszi, leárnyékolja, nem fogadhatjuk el. El kell utasítani, akármit kínál a gonosz. Miért? Mert a mi kincsünk Krisztusban van. Ráadásul az Úrunk azt mondta, hogy ha te beléptél az én országomba, ott az én mennyei atyám tudja, mire van szükséged, és megadja neked. Ha te teszed a dolgod, ha keresed az ő igazságát, akkor megadja neked. És hogyha ezt hiszem, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten gondoskodik rólunk. Tehát Elizeus elutasítja, és Námán végre megérti. Ez is nagy dolog, hogy el tudjam fogadni, amikor a másik azt mondja, hogy köszönöm, ezt nem kérem. Köszönöm, ezzel nem élek, erre nincs szükségem, vagy ezt nem fogadhatom el. Mert legyünk őszinték, hogy sokszor nem tudjuk ezt elfogadni. Addig nyüstöljük a másikat, amíg csak el nem fogadja, amit akarunk, vagy úgy nem tesz, ahogy mi szeretnénk. Tehát ezt is meg kell tanulni, hogy hitelt adjunk a másik szavának. Ha másik azt mondja, hogy nem kérek, higgyük el, komolyan mondja. Lehet, hogy az első formalitás, de a másodjára is azt mondja, akkor adjunk hitelt a szavának, hogy tényleg úgy is gondolja. Tehát ott van Elizeus előtt Námán, tudja, hogy Isten ott van, és hálát is ad. Azért is teszi ezt, mert fölismeri azt, hogy Elizeuson keresztül Isten szólt. Tehát amikor Elizeus azt mondta, hogy menj el és fürödj meg, az Isten szava volt. Isten szólt, Elizeus az eszköze. És ezt éljük meg, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy a Szentírás az eszköz, azon keresztül szólít meg az Isten. Vagy elmegyek egy igehirdetést meghallgatni, vagy elolvasok egy evangéliumi könyvet, azon keresztül az Úr szól. És szükséges, hogy úgy álljak oda, hogy én most Isten szavával állok szembe. Hogy nem egy ember mondja el a véleményét, hanem talán olyan hangzik el, ami nagyon érint, és meg akarnék sértődni, ne sértődjek meg, hanem arra gondoljuk, ezt nem ő mondja, nem a lelkész, nem a könyvírója, nem a másik, hanem Isten, mert rendbe akarja tenni az életemet. Amikor ezt megérti Námán, akkor már csak ennyi kérése van, hogy adjon neki földet, ebből az izraeli földből, amennyit egy pár összvér elbír. Miért kéri a földet? Azért, hogy majd hazaviszi, hogy ő már szakított. Ugye újjá lett és szakított a régi hitével, vallásaival, szokásaival. Ott csak pogány oltárok vannak, és ebből a földből fog oltárt készíteni. Az élő Istennek. Ez más. És mit mond, hogy többé nem áldozik sem égő áldozattal, sem véres áldozattal idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Tehát majd ebből a földből épített oltáron fog áldozni, ami egyszerűbb lesz, szerényebb lesz, mint a többi, de tudja, hogy itt ez Istennek szól, és ami megragadott, hogy többé nem áldozik. Tehát ennek az embernek gyökeresen megváltozott az élete. Nem csak arról van szó, hogy meggyógyult, hanem innentől kezdve egy másfajta életformát kapott. Másképp fog élni, hogy a többé nem. Rádöbben, hogy nem mehet ugyanúgy az élete, ahogy eddig ő találkozott Istennel, meggyógyult, többé nem élhetek úgy, ahogy korábban, hanem másképp. És azt majd megmutatja az Isten. Ugye többé nem. És ez nagyon lényeges. És el kell gondolkodni, mert ez azt jelenti, hogy többé nem élhetek abban a bűnben, szennyben, amiben a megtérésem előtt éltem. Ugye mit mond Jézus annak a házasságtörő asszonynak, akit meg akarnak kövezni, de ő megbocsát neki, azt mondja, menj el, és többé ne védkezz. Többé ne. Ennek a többé nenek ott kell lenni az életünkben, ha hiteles tanítványok akarunk lenni. Vagy Pál mondja, hogy többé nem élhettek a pogányok életmódja és szokása szerint, ahogy korábban éltetek. Ott kell ennek a többé nemnek lenni az életünkben. És vizsgáljuk meg a szívünket, az életünket, hogy ott van-e ez a többé nem. Ott van-e az a más, az az új, az csak az Úrnak szóló, az Urat dicsőítő élet és életvitel. Aztán van még egy kérése, hogy abban a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy amikor bemegy az én Uram Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és az én kezemre támaszkodik, akkor én is meghajolhassak Rimmon templomában. Az, hogy meghajolok Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Tehát elmondja Námán, hogy most vissza fog menni, ugyanoda, ahonnan eljött, vissza ugyanabba a munkakörbe, és eddig is az volt a feladata, hogy a királyt bekísérje a saját bálványistenének a templomába, és akkor akarata ellenére neki is meg kell ott hajolni, és ez bocsássa meg az Úr. Tehát van olyan dolog, amit el kell végeznie, de már ezt ő nem akarja, de Isten, ugye, legyen kegyelmes. Valahogy már látja azt Námán, hogy az Úr a szíveket vizsgálja. És tudja, hogy mi van az ő szívében. Tudja, hogy ha ott meg kell hajolnia, azt már nem szívből teszi, mert ő már az Úr előtt hajol meg. Az ő szíve az Úré. És ez olyan csodálatos felismerés, és mielőtt elmegy, azt feleli neki Elizeus, hogy menj el békességgel. Tehát azt mondja, menj el szívedben, mondom most így a Krisztussal. Menj el azzal a békességgel, amit most kaptál Istennel. Mit mond Istentől? Mit mond Pál? Hogy béküljetek meg Istennel, mert a mi békességünk büntetése Krisztusban van, és ő általa békülhetünk meg az Atyával. És aki Krisztus által, az ő áldozata által békességet nyer Istentől, annak békessége lesz a szívében, az meg tud békélni a másikkal. Menj el ezzel a békességgel, vidd ezt haza, vidd, mert ezt Istentől kaptad, és máshol nem tudod megszerezni, mert Istentől olyat kapunk, olyan békességet, olyan új életet, amit ez a világ nem tud megadni. És az, hogy menj el békességgel, még azt is jelenti a számomra, hogy azt mondta Elizeus Námánnak, hogy itt nem fejeződik be. Nem fejeződik be az Istennel való kapcsolat, menj el békével, menj el haza, menj el ugyanabba a közegbe, ahol voltál, és folytasd. Éld meg azt, amit itt kaptál. Éld meg ezt az új hitedet, tehát van folytatás. Van folytatás. Nekünk is azt mondja, itt voltunk most ezen az alkalmon, menj haza. Haza megyünk. De velem menj. És éld meg. Legyen folytatás otthon. A családban, kapcsolataidban, a munkahelyen. És Námán egyedül megy haza. Ott még nincsenek se zsidók, se keresztjének. Egyedül fogja Istent képviselni. Lehet, hogy egyedül leszek. Lehet, hogy senki nincs mellettem. De azt mondja, éld meg egyedül, világíts. Ahogy Pál apostol mondja, hogy legyetek, a ti világosságotok úgy ragyogjon, mint égen a csillag. Hogy legyetek csillagok ebben a világban. És a fényünket tőle kapjuk az ige által. Menj haza, van folytatás. És lehet, hogy az volt a szívében Námánnak, hogy igen, Uram, de egyedül vagyok. Mit tettek egyedül? Meg aztán elakadok a hitemben. Ki segít nekem? Kihez fordulok? És azt láttam meg az igéből, hogy még sincs egyedül. Még se lesz egyedül. Van segítsége, az a kislány. Az a kislány, akit az Úr előre küldött, aki segítette abban, hogy eljusson az újjászületés helyére, a gyógyulás helyére, hogy ő megismerhesse Istent, az a kislány még ott van. Az a kislány még ott van. És ő segíthet. Mert ő ismeri az élő Isten. Van segítség. Hány olyan ember van körülöttünk, aki már ismeri Istent? Aki már előttünk jár? Lesz, hogy én is ismerem, elindultam, de valahol elakadok, tanácsra, segítségre van szükségem, van, aki már előttem jár. Aki lehet, hogy azt a problémát már megharcolta, és oda mehetek segítséget, tanácsot kérhetek, oda mehetek a lelkészhez, oda mehetek a gyülekezethez, oda mehetek egy másik testvérhez, aki már tudom, hogy erősebb a hitben, mert Isten nem enged egyedül. Aztán ne feledjük, hogy semmiképp sem megyünk egyedül, mert Jézus arra hív, hogy őt kövessük. Jöjj, kövess engem! Ez pedig azzal jár, hogy ő megy előttünk, ő léphetünk az ő nyomaiba, figyelhetünk rá, és nem fogjuk eltéveszteni. Az utat célba érhetünk, haza érhetünk vele. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, én nagyon köszönöm, hogy elhagytad a menny dicsőségét, értem és értünk. És különösen is hálás vagyok azért, hogy egy olyan emberért, amilyen én vagyok, egy nyomorult senkiért, Uram, megtetted ezt a nagy utat. Lementél a mélységbe, emberré lettél, sőt, ott is egy istállóban születtél, és nem a királyok házában vagy, az ő luxus kórházaikban, hanem Uram ott, a nyomorban, hogy meg tudj segíteni azokon, akik nyomorba kerülnek, akik nem tudják a maguk életét megoldani, akik oda jutnak, mint Námán, hogy lehet, hogy erős, hős, vitézek vagyunk, lehet, hogy van már garmadával titulusunk, kitüntetésünk, mégis romokba az életünk. Uram, hány titulus, hány kitüntetés, és közben mennyi szétszakadt család, mennyi síró gyermek, mennyi konfliktus, mennyi háború. Urunk, ezek nem segítenek rajtunk, csak egyedül te. De köszönjük, hogy most utánunk jöttél, hogy meg akarsz szólítani minket. És az, hogy ahogy Námán végül a szolgák rábeszélésére elindult a gyógyforráshoz, a Jordánhoz, úgy tudjunk mi is elmenni az élet folyó vizéhez te hozzád, és te belőled árad az élet folyó vize. Te tudsz olyan vizet adni, amelytől nem szomjazik meg az életünk. Ezt ígérted a samáriai asszonynak is. És az, hogy ebből tudjunk meríteni. Köszönöm, Uram, hogy terelgeted a mi életünket, és tanítasz, hogy tovább kell menni, hogy ismerjük föl, hogy a kegyelem az ajándék, hogy kegyelemből ajándékként lehet új életünk, és van új életünk. És az, hogy hála legyen a szívünkben, de Uram, aki ezt átéli, annak hála lesz a szívében, úgy, mint Námánnak is. Senki nem mondta neki, hogy menjen vissza és köszönje meg, de most már tudta. Mert aki átéli a te szeretetedet, az nem tud nem viszont szeretni, az nem tud nem hálás lenni, az nem tudja nem neked adni az életét, az nem tud nem leborulni előtted, és nem tudja nem kérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Ezért dicsőítünk és kérünk, munkálkodj tovább az életünkben, s add, hogy ne mi akarjuk most már elrendezni a dolgainkat, hanem fogadjuk el, amit te adsz. Lássuk meg, hogy a kegyelem az a te ajándékod. És Uram, add, hogy ahova visszaküldesz, ahova visszamegyünk, oda veled menjünk. Hogy ne feledjük el a folytatást. Éljük meg a hitünket. Adjuk tovább azt, amit tőled kaptunk. Mert azért cselekszel a mi életünkben, hogy ezáltal elérj másokat. Add, hogy olyan szolgáid lehessünk, mint az a kislány, aki ott a nyomorúságban, a rabszolgasságban tudott rád mutatni, feléd irányítani, az, hogy mi is meg tudjuk ezt tenni, és hát, hogy olyan szolgáló lélekkel tudjunk mások felé odafordulni, hogy el tudjuk foglalni a szolga helyét, Uram. Hogy nem mi akarjunk a dobogó felső fokán lenni, ha eddig mindig én voltam fölül, ha az énem uralkodott, Uram, ad, hogy le tudjak szállni onnan, adj erőt, hogy leszálljak, leszálljunk, és megforduljon, és már te legyél az első, te legyél, aki uralja az életünket, akit kérdezünk, és aki megmondja, hogy merre menjünk, mit tegyünk. És Uram, add, hogy megtaláljuk, hogy ki az, aki olyan kislány szolgai élet lehet mi felénk, akitől kérdezhetünk, aki segíthet, akivel leülhetünk imádkozni. De azt is kérjük, hogy a mi életünket is tedd ilyen szolgáló edényé, eszközzé, hogy mi is odaüljünk más mellé, és segítsük, ha elakad, utat mutassunk, hogy merjük megmondani, ne tégy kárt az életedbe, mert Jézus Krisztus által szabadulhatsz, gyógyulhatsz, talprálhatsz, üdvözülhetsz, mert nagy a mi Urunk, és az a kereszt elégséges mindenre. Kérünk, Uram, így áld meg az életünket, a folytatást, maradj velünk otthonainkban, őrizd meg a hazafelé vezető úton, és tedd áldás helyévé ezt a gyülekezetet, ezt a helyet, Uram, mindig szent lelked, igéd által gyógyuljanak ebben a rendelőben, minél többen, a te neved dicsőségére. Így könyörülj rajtunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig az Úr áldása legyen velünk. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.
Még a záró ének bejelentése előtt mindenkit szeretnénk még marasztalni, ki megteheti, még egy kis időt, ha tudjunk együtt tölteni, készültünk egy kis elfogyasztani valóval, és elég sok, úgyhogy ne hagyják rám, legyenek szívesek, úgyhogy tessék még maradni, kicsit tudjunk beszélgetni, kötetlenül együtt lenni, és szeretnénk tiszteltes úrnak is megköszönni a két esti szolgálatot, Isten igének a üzenetének tolmácsolását, és további szolgálatára, életére, családjára, a gyülekezetre Isten áldását kérjük és kívánjuk. És hát mi reméljük, hogy nem kapunk egy, hát most az igen, engem is elért, de én ismerem azért a tiszteletes urat, úgyhogy kicsit a köszönetünket kifejezve a gyülekezettől csak tényleg egy kis jelképes aprósággal Szeretnénk megköszönni, hogy itt volt közöttünk, és erre reméljük, hogy nem fog nemet mondani. Nem. Ez olyan, amit a családdal eltettenek fogadni, nem fogyasztani, akkor... nem, így van, nem ezüst, köszönjük. Nem arany ez, hanem csak egy kis elfogyasztani.
Nagyon szépen való. Köszönjük.
Jó. És a... Igen. És a záró énekünk pedig a 466. dicséret, mind a négy verse. A 466. dicséret, mint a négy versét énekeljük, rátekint már hitem, megváltom Istenem.
Még annyit szeretnék mondani, mielőtt énekelünk, hogy én és mi köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehettünk, és tegnap is örültem, hogy érdeklődéssel voltak jelen a testvérek. Köszönni meg nem szükséges, mert én is úgy vagyok, mint Pál, hogy hirdetnem kell, erre hívott el az Úr, és ez az én Úrtól kapott szolgálatom, és örülök, hogyha hirdethetem, nem tehetem, hogy ne hirdessem, mondja Pál, és én is ezzel vagyok, és az Úr áldja meg a kedves testvéreket, növekedjenek a hitükben, erősödjenek, és adja az Úr, hogy létszámban is tudjanak növekedni, minél többen vágyakozzanak erre a helyre.
466. dicséretre tekint már hitem.